Mai alkalommal részben még Ábrahám életéhez kapcsolódva azért tovább lépnénk a pátriárkák történetében, és Izsákról, illetve még Ábrahámról fog szólni a mai esti előadásunk. És egy picit visszakapcsolnék oda, ahol befejeződött az elmúlt heti alkalom, hogy egy kicsit visszaemlékezzünk arra, hogy miről is volt szó. És ha emlékeznek rá, akkor ezzel a képpel fejeztük be a múlt heti alkalmunkor egy 6. századi bécsi genezis ábrázolás, Ábrahám és az ő teremtője az Isten. Említettem, hogy nagyon tapintatosan jelenik meg az Isten ábrázolás itt a képen. Ugye csak a teremtő kéz, az Isten keze jelenik meg a kép felső sarkán, és ott van az égbolt tele a csillagokkal. És ugye ehhez kapcsolódó történet a Bibliában az, hogy Ábrahámnak az az ígéret adatott Istentől, így kapta az ő elhívását, hogyha ő eleget tesz annak a feltételnek, hogy elhagyja a családját és elhagyja az ő földét, ugye Ur-Kasdim városát és aztán Harrán városát, vagyis Mezopotámia területét, és elmegy arra a földre, amelyet az Isten mutat neki, amit Ábrahám igazán ugye nem ismert, erről is beszélgettünk az előző alkalommal, akkor az Isten nagy néppé fogja őt tenni. És egy este, egy éjszaka, amikor Ábrahám imádkozott az Istenhez, akkor az Isten kivezette őt, vagy kivitte őt az ő sátra elé, és azt mondta neki, hogy tekints fel az égre, és nézd meg a csillagokat, és ugye ezt örökíti meg ez a kép is, ez a genezis ábrázolás. És ahogy nem tudod megszámolni a csillagokat az égen, úgy leszel majd a te utódaiddal is, úgy azokat sem fogod tudni megszámolni, olyan sokan lesznek. És ugye elhangzott így az előző előadás alkalmával, hogy ugye Ábrahám eleget tett a feltételnek. Kijött egy nagyon civilizált városból, úrvárosából, és elment Kánaán földjére, ahol alapvetően csak beduin nomádok, pásztorok éltek, kisebb városok, települések voltak csak, és egy olyan földön kellett, hogy éljen innentől kezdve, ahol sokkal egyszerűbb életmódot kellett követnie, már nem városi házban lakott, hanem egyszerű sátorban, alapvetően egyszerű emberek, pásztoremberek vették körül, és egy olyan életet kellett élnie, amely állandóan kiszolgáltatott volt, részben az időjárásnak, részben pedig azoknak az embereknek, akik körülötte éltek. És amikor olvasuk a bibliai történetet Genezis könyvében, akkor úgy csodálatos látni Ábrahámnak, Isten barátjának a hitét. Erről is szó volt az előző alkalommal, hogy a Biblia így hívja Ábrahámot, hogy ő Isten barátja volt. Ugyanis telnek múlnak az évek, amikortól kezdődően az elhívást és az ígéretet kapta, és úgy tűnik, hogy az ígéretek nem teljesednek. Ábrahámnak sok vagyona van, rengeteg jószága. A Bibliából kiderül, hogy van 318 felnőtt férfi harcos, aki a keze alá tartozik, hogy egy óriási nagy nemzetségben éltek együtt ekkor egy sátor területen, az ő katonáival együtt. Azonban van egy óriási nagy probléma az ő életében, mégpedig az, hogy nem látja teljesedni azt az ígéretet, hogy neki utóda lesz. És olvassuk Genezis történetét, akkor ugye láthatjuk azt, hogy Ábrahám odáig eljut, hogy azt mondja, hogy hát nekem van egy szolgám a damaszkuszbeli Eliézer, és majd akkor ő örökli a vagyonomat. De aztán, amikor Isten mindig vissza és visszatérően megerősíti neki ezt az ígéretet, hogy de lesz utódod, Ábrahám, lesz egy vér szerinti magod, akkor Ábrahám mindig megerősödik és hisz az Istennek, és ugye azt írja ott a Biblia, hogy és ezt tulajdonítatik neki igazságul. És nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, hogy az ember nagyon sokszor van, hogy várnia kell valamire az életben. És mi emberek általában türelmetlenek vagyunk, és úgy szeretnénk mindjárt mindent azonnal megkapni. És ha utána számol valaki a Bibliában annak, hogy Ábrahám hány évig várt türelmesen az ígéret teljesedésére, anélkül, hogy bármit emberileg tett volna, vagy próbált volna hát úgy erőlködni, hogy ez az ígéret valóra váljon, akkor azt vehetjük ki így a bibliai kronológia alapján, hogy körülbelül 11 évig várt Ábrahám türelmesen. És 11 évig várta, hogy majd csak születik egy gyermeke, az ígért gyermek, akit Isten megígért, az ő barátja megígért neki, és 11 év eltelik úgy, hogy nem születik meg a várva várt gyermek. És akkor Ábrahám, aki, és ugye itt jön be, amiről a múlt alkalomra beszélgetés során kerítettünk már sort, hogy a Biblia egy olyan jellemábrázolást ad az emberekről, ami nagyon reális. Ő nem túlozza el a hithősöknek a jellemrajzát, nem mondja azt Ábrahámról, hogy egy tökéletes ember volt életének minden cselekedetében, hiszen 11 év után Ábrahám is egy picit feladja, és azt mondja, hogy hát megpróbálok emberileg is tenni valamit, hogy ez az ígéret valóra váljon. Az én feleségem Sára, akit én nagyon szeretek, ő meddő, tőle nem fog születni gyermekem, hát valamit ki kéne találni, hogy azért ez az ígért gyermek megszülethessen. És ugye hát itt jön be az emberi természetünknek az álhatatlansága, ami ugye Ábrahámnál is jelen volt az ő életében. Ugye egy olyan döntést hoz az ő feleségével, Sárával együtt, ami hát nem egy tökéletes megoldás az ő életükre nézve. Nem tudom, mennyire ismerős a Bibliának ez a mozzanata, vagy ez a kis története. Ugye Ábrahám és Sára közösen megegyeznek abban, hogy van egy szolgáló leányuk, akit Hágárnak hívnak, és hogy vegye Ábrahám feleségül Hágárt, és majd a tőle született gyermek lesz az utód, az örökös. Most ez egy 20. század vagy 21. századi gondolkodással ugye egy picit olyan furcsának tűnik, és azt mondjuk, hogy hát miféle ötlet, hát nem valószínű, hogy a mai nap valakinek ez jutna eszébe megoldásképpen. Hogy egy picit élét vegyem így a megbotránkozásunknak, vagy a furcsaságunknak, abban a korban, amikor Ábrahámék éltek, tehát a pátriárkális korban, ez egy egyáltalán nem egy ilyen extrém, egy ilyen furcsa ötlet volt, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy általános gyakorlat, egy bevett jogszokás volt a korabeli Közel-Keleten. Ha megyünk a következő képünkre, akkor itt kivetítve látunk egy oszlopot, nem tudom, hogy kinek mennyire lehet ismerős így a tanulmányaiból, vagy a könyv forgatásai közben. Ugye ez Hammurapinak a törvény oszlopa. A közel-keleti jogalkotásnak a, úgy kell mondjam, hogy a legklasszikusabb és legősibb alkotása. Hammurapi Babilonnak a királya volt, az ő nevéhez fűződik az Óbabiloni Birodalomnak a megalapítása. Egy nagyon tehetséges hadvezér, diplomata volt, építető volt, ő építette ki Babilonnak a városát. Az 1700-as években, tehát a Krisztus előtti 18. században volt Babilonnak az uralkodója, és az ő nevéhez fűződik ennek a több mint 2 méter magas, fekete dioritból készült oszlopnak a megalkotása. 300 paragrafus, 300 jogszabály van ezen a nagy dioritkő oszlopon fölvésve. Ugye a képen nem annyira látszik, de itt szorakoznak folyamatosan a szövegek, és ugye a képnek, vagyis hát az oszlopnak a legtetején pedig látható maga Hammurapi is, aki alkotja, illetve megadja ezeket a törvényeket a babiloni népnek. És hát minden bizonnyal Hammurapi nem tett más, mint a meglévő jogszokást írásba foglalta. És ez a Hammurapi törvényoszlop kapcsolódik szorosan az Ábrahám történethez, méghozzá ehhez a mozzanathoz, hogy ő Hágárt feleségül vette. Hogy az a Közel-Keletnek egy általános joggyakorlata volt, itt össze lehet hasonlítani, 3 olyan paragrafus is van, ami teljesen egybecseng az Ábrahám történettel. Ugyanis Hammurapi is ismeri ezt a jogszokást, és hát ajánlja is ezt a jogszokást, hogyha egy törvényes feleségtől nem születik gyermeke a családfőnek, akkor megteheti azt, hogy egy második feleséget vesz magának, akár a szolgáló lány, tehát kifejezetten ilyen paragrafus is van, és a szolgáló lányától született gyermekét kinevezheti törvényes utódának ez a családfő. Ugye nem tudom, mennyire vagyunk járatosak az ókori Közel-Keletnek a jogi viszonyaiban. Ugye a családfő teljhatalmú úr. Ugye patriarchátus van. Gyakorlatilag a férfinak a családon belül egy olyan szerepe van, ami megkérdőjelezhetetlen és megfellebbezhetetlen. Az ókori Közel-Keleten az apának joga volt arra, hát ugye hála Istennek, hogy már modern korban élünk, egy apának joga volt arra, hogy a feleségét vagy a gyerekeit eladja a rabszolgának akkor, hogyha az anyagi körülményei olyanokká váltak. Gyakorlatilag meg is ölhette a gyermekét, mert tehát hogyha úgy vélte, hogy túlságosan lázadozik, mert erre is meg voltak engedve, tehát ezt is megengedték a korabeli jogszabályok. És ugye hát ilyen helyzet is előállhatott, ami ugye itt az Ábrahám történetben is ugye megismétlődik, és ugye ne felejtsük el, hogy Ábrahám még Mezopotámiából jöttek ki, tehát ebből a világból, ebből a közel-keleti világból származtak, és hozták ezt a fajta joggyakorlatot, amit itt Hammurapi is tanácsol, hogy akkor legyen egy mellékfeleség, és annak a gyermeke lesz majd a törvényes fiútod. És érdekes, hogy 2 olyan paragrafus is van, ami kitér arra a Hammurapi törvényoszlopában, hogy mi legyen abban az esetben, hogyha esetleg a későbbiekben bonyodalmak lépnek fel. Mi legyen akkor, hogyha esetleg a későbbiekben ez a szolgáló leány, akinek mondjuk fia születik, hát túlságosan nagyra nő, és nagyon hatalmaskodni kezd, és él azzal a jogával, illetve hát azzal az előnyével, hogy neki fiúgyermeke van. És ugye ez majd kiderül később az Ábrahám történetben, hogy ugye ez visszaköszön, hiszen Ábrahám még ezzel a döntéssel, hogy ők ezt az utat választották, hát nem éppen az egyenes isteni akaratot követték. És ugye ezt Ábrahám is csak szépen fokozatosan kezdi meglátni, hogy nem volt ez egy jó döntés a részéről, hogy Hágárt maga mellé vette feleségnek, mert rengeteg konfliktus és rengeteg bonyodalom támadt, amiket itt a Hammurapi törvényoszlop is megemlít. Tehát eljutunk Ábrahám életében ehhez a ponthoz, hogy megszületik ugye egy gyermeke Hágártól, és ő Izmael. És hogy Ábrahám ennyire nincs kezdetben tudatában annak, hogy ez nem az a gyermek, akit Isten megígért neki, ezt onnan is tudjuk, hogy Izmaelnek a neve héberül azt jelenti, hogy akit Isten megígért. Ugye a héber nevek beszélő nevek. Ugye a mai korban már ritkán találkozunk ezzel, hogy valaki egy olyan nevet kap, aminek valami rendkívüli jelentősége lenne. Viszont az ókori zsidó hagyomány és hát a zsidók előtti közel-keleti és kánáni gyakorlat is az volt, hogy a gyermekeket valamilyen szempontból, a gyermekek valamilyen szempontból egy olyan nevet kaptak, ami jelentett valamit. Vagy a szülőknek az Isten fele való viszonyulását fejezte ki, vagy a gyermek születése körülményeit, ugye Izmaelnél is ez volt, hogy akit Isten megígért. Sőt, olyan nevek is vannak, és majd a pátriárkák korában fogunk ilyen gyermeknévadással is találkozni, ami egy picit profétikusan már megjövendőli előre, hogy melyik gyermeknek milyen lesz a jelleme. Ma Jákobnál fog ez előkerülni, akinek a neve azt jelenti, hogy ügyeskedő csaló. Itt is tehát Izmael nevénél is egy ilyen szokással találkozunk, hogy a neve ezt jelenti, hogy akit Isten megígért. Vagyis Ábrahám azt gondolta kezdetben, hogy Izmael lesz az a gyermek, akit Isten megígért. És aztán Isten megjelenik Ábrahámnak, és azt mondja neki, hogy nem Ábrahám. Kétség kívül, így fogalmazza ott a Bibliában Genezis könyve, hogy kétség kívül Sára lesz a te feleséged, és attól lesz egy gyermeked, aki a megígért gyermek. És aztán Ábrahám valóban fokozatosan megtapasztalja, hogy hát ez a döntés ez nem volt egy jó döntés, és minden rossz döntésünknek ugye megvan a maga rossz következménye, ez már egy kicsit a saját életünkben nézve is tanulság, hogyha egyszer egy rossz útra tettük a lábunkat, ugye az az út vezet valahová, és a rossz döntéseinknek a sorozatos rossz következményei bizony bekövetkeznek az életünkben. Csak egy picit zárójelben tennék még annyit ehhez a mozzanathoz hozzá, hogy valahol képet kaphatunk itt arra nézve is, hogy Isten hogyan avatkozik, vagy hogyan nem avatkozik be az emberi életbe. Ugye Ábrahám Isten barátja volt. Ábrahám kapott egy ígéretet Istentől, de elbizonytalanodott ebben az ígéretben, és egy emberi megoldást keresett. Isten nem állított neki egy tiltófát, és nem kopintott Ábrahám fejére, hogy Ábrahám ne tedd, nem tartotta készakarva vissza attól, hogy elvegye Hágárt feleségül. Az Isten tiszteletbe tartotta a szabad akaratát Ábrahámnak. Rossz döntés volt, megengedte, hogy meghozza ezt a rossz döntést, de utána Ábrahám nem tudta kikerülni nyilvánvalóan ennek a következményeit. És ugye előállt az a helyzet, amit végül is a Hammurapi törvényoszlop is az egyik paragrafusában előállít, vagy megjelenít, hogy ugye Hágár, ahogy megszülte Izmaelt, az ő fiát, onnantól kezdve elkezdett, hát ugye úgy szoktuk nagyon profánul, vagy nagyon egyszerűen fogalmazni, hogy magaslóra ült onnantól kezdve. Ugye nagyon sokszor visszafeleselt az ő úrnőjének, és biztos nyerekben érezte magát, hiszen ő övé volt a gyermek, Ábrahámnak az egyetlen gyermeke, aki minden szempontból az örökösnek számított a családon belül. És azért egy ekkora nemzetségnél, ahol 318 fegyveres katona volt Ábrahám keze alatt, ugye ez nem kis dolognak számított, hogy egy egész ilyen vagyont, meg egy ilyen hatalmas sereget örököl majd ez a gyermek. És Hágár ugye egyre többször feleselt, és egyre többször vágott vissza Sárának, és hát ugye Sára mit tett? Ment a férjéhez, és mondta Ábrahámnak, hogy hát ugyan tedd már helyre ezt a szolgálólányt, ugye mégiscsak mit képzel. És Ábrahám hirtelen két malom ölőkő közé került, ugye egyik oldalról ott volt Hágár, aki a fiának az anyja volt, másik oldalról ott volt Sára, aki pedig a felesége volt, hát ugye egyre többször tapasztaltam meg, hogy hát ez így bizony nem jó. Szóval ez egy nem jó döntés volt, és valamit kéne tenni, hogy ez így ne folytatódjon tovább. Most a helyzet csak tovább bonyolódott, nem sokára, illetve hát ugye 14 év elteltével, ugyanis 14 év után, amikor már igazán alapvetően emberileg számítani nem lehetett rá, Sárának is megszületett a gyermeke, akit Izsáknak nevezett el. Az Izsák név, nem tudom tudják-e mit jelent, nagyon kedves jelentése van, azt jelenti, hogy nevetős, mosolygós. Ugye Sára így fogalmazza meg, amikor megszületik Izsák, hogy örömet, nevetést szerzett nekem az Isten. Ugye megörült, hiszen hosszú-hosszú éveken, évtizedeken keresztül vártak a megígért gyermekre. És ugye elképzelhetjük Ábrahámnak a helyzetét, hogy az egyik szeme sírt, a másik nevetett, hiszen megszületett az ígért gyermek, viszont ott volt egy óriási nagy konfliktusban, hogy most már két gyerek van, meg két asszony, és a két gyerek, meg a két asszony, hát ugye el lehet képzelni, ugye állandóak voltak a veszekedések és a viszálykodások. És ugye ekkor történik egy olyan mozzanat a Genezis könyvében leírtak szerint, ami egy újabb, egy kicsit elgondolkoztatásra késztet bennünket, Ugyanis Isten megkeresi Ábrahámot egy bizonyos idő eltelte után, és azt mondja Ábrahámnak, hogy szóval ez a felállás, ezt most már itt meg kell szüntetni, és Hágárt el kell, hogy küld a házattól, a gyerekkel együtt. És nem tudom, hogy ez így kire hogy hat, ugye egy első pillanatra egy picit úgy érezzük, hogy hát azért ez valahol igazságtalanság, vagy hát szegény Hágár meg az a szegény gyerek. Hát azért mégis kitenni őket a sehova, meg a semmire, meg hát mégis mi lesz velük a közel-keleti viszonyok között. De azért egy picit, ha belegondolunk a történetnek, a helyzetnek a gyakorlati mi létébe, ugye a hétköznapokba, azért meglehetősen idegőrről lehetett mind Hágárnak, mind Izmaelnek, mind Izsáknak, mind Sárának, és hát végsősorban ugye Ábrahámnak ebben a helyzetben benne lenni. Két család, két gyerek, szóval ez állandó konfliktusokhoz vezetett. Ugye Ábrahám hozott egy rossz döntést, ugye ebből indultunk ki. Hágárt feleségül vette, lett egy gyermeke, de ez sok-sok konfliktus helyzetet teremtett, és valahol a rossz döntéséből következett, hogy egy olyan élethelyzet alakult ki, és azért is feszegettem ezt a kérdést egy picit többet, mert a mi életünk is kerülhet ilyen helyzetbe. Amikor olyan élethelyzet alakul ki körülöttünk, hogy egyszerűen nincs jó döntés az életünkben valahol. Tehát meg kell hoznunk egy döntést, mert a helyzet döntése kényszerít bennünket, de nehéz olyan döntést hozni, ami mindenkinek abszolút jó lenne. És ugye Ábrahámnak is kell hozni egy döntést, nem jó, hogy el kell, hogy küldje Hágárt és az ő fiát, de az adott helyzetben még ez volt a legjobb megoldás. És ugye kapott egy bátorítást, egy vigasztalást is Istentől, azt mondta neki Isten, hogy Ábrahám, bíz bennem. Én ezt az asszonyt és ezt a fiút, én ezt gondját fogom viselni, nem lesznek magukra hagyatva. És ennek a fiúnak is nagy nemzete lesz, és egy érdekes profécia is elhangzik Izmaelről, azt mondja Isten róla, hogy ő vad természetű lesz, hogy ő mindig mások ellen emeli fel a kezét, és hogy mindig az atya fia ellen veti fel, vagy üti fel az ő sátorát. Nem tudom, tudják-e, hogy Izmaeltől a Biblia szerint mely népek származtak le? Ugye az arab népek származtak le, és érdekesen teljesedik ez a profécia egészen napjainkig is, ugye egész a mai napi rádiót is, ha bekapcsoljuk. Ugye az arab-izraeli ellentét, ugye Izsáknak a leszármazottai voltak az izraeliták, ez a mai napig fennáll, és a világ történelemben valahol ez mindig is így volt, hogy a vallás miatt és a nemzetiségi különbségek miatt ez a mindig ellenébe üti fel sátorát mondat, ez Genezis könyve óta valahol valósággá lett. Ha megyünk a következő képünkre, akkor megnézhetjük, hogy hová került aztán Izmael. Ugye nem a legkedvezőbb életkörülmények közé. Egy nagyon sivatagos területre vándorolt Hágárral, az ő édesanyjával együtt, és a Biblia innentől kezdve viszonylag keveset ír róla. Annyit tudunk meg róla, hogy vadászember lesz, íjjal, nyillal vadászik és járja a Negevnek és egyéb pusztáknak a sivatagos részeit. Annyit tudunk meg róla aztán a későbbiekben, hogy valóban vad természetűvé válik, ahogy a Biblia előre megjövendölte róla, és hogy egy idegen származású, egy egyiptomi nőt vesz feleségül. Ugye ez majd a Bibliában nagyon sokszor visszaköszön, hogy a feleségek eléggé befolyásolják a férjeiket, és ez ugye a mai napig is azért tulajdonképpen így van, hogy oda-vissza hatás van a házastársak között. És ugye ez a választás Izmael részéről, hogy ő egy nem igaz hitű feleséget választott magának, ez tovább sodorta őt az Istentől elfelé vezető úton. De nézzük meg, hogy mi lett Ábrahámékkal, Ábrahámmal és Izsákkal a továbbiakban. A következő képünkön láthatjuk, hogy hol éltek ők. Ugye a Biblia azt jegyzi fel róluk, hogy Hebron közelében Mamré tölgyesében lakozott Ábrahám az ő családjával együtt. Most Mamréről nagyon sokáig nem tudták, hogy körülbelül hol található, vagy hol is keressék Hebron környékén. Egészen 1923-ig, amikor egy német expedíció megtalálta, minden bizonnyal megtalálta Mamré tölgyesének a helyét. Ugyanis ezen a helyen már egészen a korai időktől kezdve a zsidók is emlékhelyet emeltek Ábrahám tiszteletére. És a régészek megtalálták nem csak azt az alapkövet, amit a hagyomány legalábbis Ábrahámnak tulajdonít, hogy ő ott egy oltárt épített az Úrnak, és ott akörül telepedett le a családjával. Megtalálták ezt az alapkövet, az alapkő fölé emelt heródesi templomot, ugyanis Heródes volt, aki először emlékhelyet emelt Ábrahámnak és a Mamré tölgyesnek, és aztán megtalálták a ráépített bizánci alapokon egy templomot, ami szintén ennek az ábrahámi alapokra épült emlékműnek volt a további emlékhelye. Ezt a mai napig meg lehet ugye tekinteni, Izrael földjén, Hebron környékén van Mamré tölgyese. Itt él tehát Ábrahám és Izsák, és a következő képen egy ábrázolást láthatunk arról, hogy milyen is lehetett az ő kettőjük kapcsolata. Ja, Rembrandtnak, a 17. századi nagy németalföldi festőnek egy részkarcát láthatjuk, hogy Ábrahám és Izsák beszélgetnek egymással. Én csak egy picit kell, hogy a saját lelkükbe belegondoljanak, ugye szinte mindenkinek van gyereke vagy szülei, akire egy vissza tud emlékezni, vagy a mindennapokat így maga elé tudja vetíteni. Ugye Ábrahámról el lehet képzelni, hogy ennyi év várakozás után, hiszen 25 évet várt arra, hogy megszülessen Izsák, nagyon szerette az ő gyermekét. Ábrahám hatalmas tudással rendelkezett, ne felejtsük el, hiszen Mezopotámiából jött, úrvárosából, és mind azt a tudást, amit ő Mezopotámiában összeszedett az iskolákban, és mindazt az Isten ismeretet, amivel ő rendelkezett, azt szépen átadta az ő fiának, az ő egyetlen egy fiának, Izsáknak. De azért ezek a hétköznapok nem voltak annyira derűsek mindig. Ha megyünk a következő képünkre, akkor most sorozatban láthatunk egy-két életképet, hogy hogyan is képzelhetjük el az ő mindennapjaikat. Ugye ez az előző alkalommal is volt már kivetítve ez a kép, hogy a Biblia zsidókhoz írt levélben emlékezik meg róla, hogy Ábrahám és Izsák és aztán Jákob is sátorokban lakoztak az ígéret földjén. Ugye ők nem lettek soha itt, hogy úgy mondjam, állampolgárok, bár abban az időben ugye nem volt ilyesmi, de mindig idegennek és jövevénynek számítottak az itt élők közepette. Érdekes egyébként, hogy a Biblia leírja azt, hogy az itt élők nagyon pozitívan viszonyultak Ábrahámhoz és a családjához. Nagyon ritkán volt, főleg már inkább az utódaik alatt, amikor háborúságról tesz bizonyságot, vagy ír, emlékezik meg a Biblia. Általában azt írja le, hogy a közeli törzseknek a vezetői népei szoros barátságot ápoltak Ábrahámmal és a családjával. Sőt, nagyon sokszor ők keresték meg Ábrahámot azzal, nagyon sokszor ismétlődik ez a formula a Genezis könyvében, hogy te Istentől való fejedelem vagy mi közöttünk. Szóval valami látszik a te életeden, a te háztartásodon, a szolgáidon, hogy te valahogy más vagy, mint mi, és ezt mi elismerjük. Alapvetően tehát sátorokban éltek, hogy említettem, hogy ezek ilyen kb. 2 méter belmagasságú sátrak voltak, kecskeszőrből készítették a sátorponyvát, ez a nőknek a feladata volt, és a nők cipelték általában a sátorrudakat is, hogyha rövid távon mentek, ha hosszú távon, akkor ugye a szamara, de a nők dolga volt a sátor verése, a sátornak a felállítása. Ha a következő képre megyünk, akkor láthatjuk, hogy mi okozta a legfőbb problémát, ami miatt igen sűrűn kellett változtatni a telephelyet. Ugye a legtöbb problémát a víz okozta, és az, hogy csak időszakos vízjárások voltak ezeken a területeken, ugye a Hebron környékének és a Hebrontól délre eső területeken. Az évi csapadékmennyiség mindösszesen 200-300 mm volt, és nagyon sokszor kellett fölvenni a sátorfát és tovább menni egy olyan területre, ahol már volt elegendő víz. Állandó problémát okozott a kutak, az ásott kutak körüli harc. Ugye erről is feljegyzést ad nekünk Genezis könyve, amikor arról beszél, hogy bizony előfordult, hogy erőszakkal is elvettek kutakat, még Ábrahám életében is, Ábrahámtól is, és harc folyt egy-egy vízterületért, hiszen az állatok víz nélkül nem tudtak megmaradni. És egy-egy területen kimerült a vízforrás, fölszedték a sátorfájukat, és ilyen ponyvás kocsikra helyezték a mozgatható értékeiket, és tovább vándoroltak a következő más vidékekre. Következőképpen láthatjuk, hogy milyen is lehetett ez a vonulás, vagy hogyan is nézhettek ki a pásztorok, akik a vonulás közben a nyájaikat is terelték. Ugye megint csak láthatjuk a kietlen kopárvidéket, és láthatjuk azt, hogy azért elég embert próbáló feladat lehetett ezekre a nyájakra vigyázni, hiszen mindenféle vadállatok is előfordulhattak. Ugye ezért volt az, hogy ezek a pásztorok, és ugye Ábrahámnak is át kellett szoknia erre az életmódra, fizikailag egy nagyon kemény munkát kellett, hogy végezzenek, jó fizikai erőléttel is kellett rendelkezni, és a kis Izsák is, amellett, hogy nyilván nagy tudást szerzett az apjától, és megtanulta az igaz Isten ismeretet, amellett komoly, kemény fizikai munkának is ki volt éve a hétköznapokban. Szóval rá már nem leselkedett úrvárosának a kényelme, hanem neki a hétköznapokban kellett megtanulni azt, hogy mit jelent kiszolgáltatottnak lenni a víztől, az éghajlattól, az állatoktól és a különböző ellenséges törzsektől. Ugye ez egy kis víztömlő, egy bőrből készült víztároló. Ugye ebben tárolták a vizet, vagy így szállították a vizet, amikor két állomás között voltak. Ugye nagyon sokszor ki kellett tartani a víznek egyik kúttól a másikig. És ugye ez a mai időknek a mostani felvétele, a mai időkig sem igazán változott ez a fajta nomád pásztorkodás, pásztorkultúra. Mai napig is ebben tárolják a vizet. Ez ugye jól hűti, és sokáig megtartja a víznek a hűvösségét, az ilyen vastag bőrből készült bőrtömlő. Ja, Ábrahámékról elhangzott már az előző előadás alkalmával is, hogy félnomádok voltak. Ez, hogy félnomád, ez azt jelenti, hogy amikor letelepedtek, akkor földművelést is folytattak. Tehát amikor egy-egy helyen megálltak, és hosszabb, rövid ideig ott a környéken vándorolgattak az állatokkal, közben a földet is elkezdték művelni, és ebből is ugye élelmet tudtak maguknak előállítani. A következő képünkön láthatunk egy olyan emléknyomot, ami ebből a félnomád életmódból is megfogható. Ugye a félnomád életmód régészetileg nagyon nehezen kimutatható, és ezért is van, hogy a pátriárkális kornak nagyon kevés közvetlen bizonyítéka van. Nem találunk egy olyan házat, amire rámondhatnánk, hogy na talán Ábrahám és Jákob itt élt. És azért nem mondhatjuk, mert alapvetően sátorlakók voltak, a sátorból nagyon kevés nyom mutatható ki régészetileg, hát csak képzeljék el, ugye hát leverik a sátor cölöpöket, aztán felszedik, mennek tovább, ugye nem sok minden marad meg. Amit megtalálunk, és ami a legtöbb információs anyagot adhat egy-egy népnek a vándorlásáról, vagy előfordulásáról, azok ugye az edények, az edénydarabok. Ez a középső bronzkorból, tehát az 1700-as évekből származó, tipikusan a zsidókat megelőző kerámia Kánán földjén. Amit kiemelnék belőle, anélkül, vagy ahelyett, hogy tehát nem fogom részletesen elemezni, hiszen nem ez a feladatunk ma este, csak a motivumokra hívnám fel a figyelmet, ugye a régészek a kort kerámia alapján is meg tudják határozni, illetve az egy elég pontos datálásnak tudható. És ami alapján meg lehet mondani, hogy egy kerámia milyen korú, vagy hogy milyen korban keletkezhetett, azt a mintázata, illetve hát ugye részben, hogyha egész edényről van szó, akkor a formája alapján lehet megmondani, illetve magából az anyagból is meg lehet állapítani. És ugye ami jellemző rájuk, úgy szokták mondani, hogy az agyagra, amikor megszáradt, ugye elkészítették agyagból a kis edénykéjüket, egy picit megszáradt, bebőrösödött az agyagnak a felülete, és nagyon sokszor bemaszatolták az egészet egy máz réteggel. Ezt slipnek hívják, hogyha valaki esetleg szakirodalomban valamennyire járatos. És ebbe a slipbe, ebbe a mázas, tehát nem egy színes máz volt, csak egy agyag massza, amit rákentek a beszáradt edényre, és ebbe húzgáltak bele ilyen különböző karcolatokat, motivumokat. Innen is meg lehet ismerni, például ez is egy ilyen tipikus megjelenési formája a kerámiákon, ennek a kornak a művészetében. Lehetünk a következő képünkre. Ugye mondtam, hogy a félnomád életmódhoz hozzátartozik a földművelés. Itt megint csak egy modern, tehát egy mostani korú képet láthatunk. A mai napig is így törik föl a földet ezen a elég nehéz éghajlati területen, ahol elég nagy a szárazság. Ugye elég kemény sziklás a kő a talaj, ahol a földművelés folyik. A következő képünkön egy picit már azt nézzük meg, hogy a hölgyek mit végeztek. Ugye ez most Ábrahámék hétköznapjai. Ugye Ábrahámék pásztorkodtak alapvetően, földet műveltek, és ugye Sára meg a szolgáló leányoknak a feladata volt, hogy a szöveteket elkészítsék, tehát egyrészt a ruházatot, amit magukon hordtak, másrészt a sátornak a berendezéseit, ugye hát ne gondoljunk nagy berendezésekre, vesszőből készült, sokszor összecsukható kis székek tartozhattak hozzá, gyékeny szőnyegek, és ugye ezek a szőttesből készült szőnyegek. Ugye ez megint egy mostani szőttes, tehát nehogy valaki azt képzelje, vagy úgy menjen haza, hogy találtak egy ókori közel-keleti szőttest, ugye ez nem maradt fenn, de nagyjából a mintakincse, meg a technikája megint csak nem sokat változott napjainkig. És ugye még egy feladata volt a hölgyeknek, a következő képünkön láthatjuk majd, hát ugye a főzés-sütés, ez akkor is az asszonyok feladata volt, ugye egész más körülmények között, ha egy picit mindenki összehasonlítja a saját otthoni kis konyhájával, szóval semmi beépített berendezések nem nagyon voltak, hanem egyszerű tapasztott kemencék, és ugye a mindennapi feladatok közé tartozott például a kenyérsütés is, hiszen akkor még nem lehetett hova menni vásárolni. Tehát így teltek múltak a hétköznapok Ábrahámék életében, és ugye ahogy mondtam is, elég nehéz olyan bizonyítékot találni, ami Ábrahámra, vagy Jákobra, vagy a pátriárkális korra egy közvetlen bizonyíték lenne, hogy íme itt éltek, mozogtak. Ellenben előkerültek közvetett bizonyítékok a pátriárkális korral kapcsolatban, és egy picit most ebbe tekintenénk bele, hogy mi is volt ez, mi az, amit tudhatunk a pátriárkális korról biztosan. Igen, láthatunk egy térképet úgy általában a közel-keletről, és a közel-keleti térképünknek itt a szíriai területén mutatnék egy várost, aminek a neve lehet, hogy ismerős talán egy-néhány embernek, Eblát. Ugye láthatjuk, hogy maga Kánán területe ez a rész, és Ábrahámék is ugye főleg Kánánnak a déli részén vándorolgattak, Negev sivatagjában, ugye időnként átmentek Egyiptomba, aztán visszajöttek, tehát ez a terület volt, ahol előfordultak. De mivel ez a terület kulturálisan és nyelvileg, meg népességet tekintve gyakorlatilag egynemű volt, így Eblában, amiket feltártak régészeti emlékek, és amik ebből a korszakból, tehát a pátriárkális korból származnak, egy kicsit betekintést engednek nyújtani abba, hogy hogyan is élhettek, vagy egyáltalán milyen lehetett az a kor, amiben Ábrahám élt. A következő képünkre megyünk, akkor meg is nézzük közelről Eblát. Ebla telje, vagyis Ebla dombja, ami maradt belőle a 20. századra, Tel Mardiknak hívják, és az 1960-as években egy olasz expedíció indult, hogy ezt a városromot feltárja. Nem tudták, fogalmuk nem volt, hogy mit fognak alatta találni. Egy olyan település került elő, amit nagyon-nagyon hosszú évezredeken keresztül használtak, és ennek a településnek volt egy olyan rétegsora, ami kapcsolódik a pátriárkális korhoz. És ugye itt van egy közvetlen lehetőségünk arra, hogy megvizsgáljuk, hogy vajon azok a régészeti leletek, amik itt előkerültek a pátriárkális korra datálhatóan, azok igazolják-e, vagy mennyire vannak kapcsolatban az Ábrahám korával, Izsák korával, vagyis a Bibliából ismert pátriárkális korral. A következő képünkön már egy ásatási életképet láthatunk. Hosszú évtizedeken keresztül tartott az ásatás, és tulajdonképpen a mai napig is tartana, hogyha lenne rá pénz. Ugye maga a tel, ez a domb, ez 16 méter magas, egy picit próbálják maguk elé képzelni, tehát nem egy icipici törpe dombocskáról van szó, és egy olyan 55-56 hektár az egésznek a területe, tehát egy irdatlan nagy dombról van szó, és ennek egy részét kezdték el az olasz régészek feltárni. Mi az, amit találtak, ami érdekes lehet a számunkra? Következő képünkön láthatunk egy palotát. Ugye hát ez most még így nagyon nehezen derül ki, hogy egy palota, de majd nem sokára látjuk egybe is az egészet. De ez egy palotának a trónterme. Ami előkerült tehát, az egy palota együttes, és a palota együttesnek itt most a trónterem részét látjuk kivetítve. Itt vannak fölöpjuk, akik mutatják, hogy oszlopos volt a belvilága ennek a palotateremnek. És itt, ami megmaradt nagyon szépen, amit lehetett rekonstruálni, ez volt a trónszéknek a helye. Ugye itt ült a király a maga kis trónszékén, ide lehetett szépen rá fölsétálni. De nem is ez a fontos, vagy legalábbis a mi szemszögünkből most nem ez a lelet a legfontosabb, hanem ha megyünk a következő képünkre, akkor láthatunk egy rekonstrukciós rajzot, hogy ez a palota együttes nagyjából hogyan is húzódhatott. Ugye több épület is csatlakozott a későbbiek folyamán már a palotához, és magát az egész települést egy fal rendszer vette körül. Ez a fal nagyon érdekes anyagból épült fel, letaposott földrétekből és a hulladékból építettek egy falat a város köré. Nagyon szabályos elrendezésű volt a város. Ha lerajzolnánk, akkor egy egyszerű kör alaprajza volt a városnak, és negyedekre volt feldarabolva, tehát négy részre választották szét a várost, és a negyednek mind a négy sarkában volt egy-egy kapu. Tehát egy nagyon szimmetrikus, szabályos város volt. Minden egyes kaput egy-egy istenről neveztek el. És azt is tudjuk erről a városról, hogy nagyon sok írnok lakott benne, és nagyon jelentős volt az adminisztráció ebben a városban. És ehhez kapcsolódik, hogy mivel nagyon sok adminisztráció volt a városban, előkerült a város levéltára is. Ugye itt volt valahol a trónterem, és a trónteremhez kapcsolódóan egy oszlopos udvar, és az udvarnak az egyik kis sarkából, az egyik szobából kerültek elő ékírásos agyagtáblák. Nagyon jó dolguk volt a régészeknek, ugyanis amikor a város szerencsétlenségére a város leégett egy periódusában, az életének egy periódusában, és a levéltárban sorakozó, nem tudom, hogy tudják elképzelni ezeket az agyagtáblácskákat, ugye hát különböző nagyságúak, de úgy általában ilyen alakzatúak ezek a kis agyagtáblák, és papolcokon úgy szépen sorba voltak rakva, úgy oldalukra voltak állítva ezek az agyagtáblácskák, és ahogy elégett a város, és elégett a levéltár, úgy összeomlott ez a polc, és ahogy lepottyantak az agyagtáblák, a régészek nagy szerencsére szépen egymás mellé pottyantak le, gyakorlatilag sorba, így még el se dőltek igazán, mert annyira kicsi volt a hely. És mivel leégett az egész város, az agyagtáblák még jobban kiégtek, tehát gyakorlatilag teljesen olvashatóak azok a szövegek, amik a mai napig ránk maradtak. Következőképpen láthatunk majd egy professzort, aki meg, ez egy olasz professzor volt, akinek a feladata volt ezeknek az ékírásos táblácskáknak a megfejtése. Giovanni Pettinatónak hívják, aki nekilátott megfejteni ezeket az ékírásos szövegeket. Sumér ékírással vannak írva ezek a táblácskák, de nem sumér nyelven, hanem ókánáni nyelven, úgy is nevezték, hogy eblai nyelven. És hogy mik is kerültek elő, és amik a számunkra érdekesek lehetnek, a következő képen láthatunk majd közelebbről egy-két ilyen ékírásos táblát. Előkerült, mivel hogy ez egy kereskedelmi város volt, és alapvetően a kereskedelemből élt, előkerült rengeteg olyan agyagtáblácska, ami a kereskedelmi kapcsolatoknak a dokumentuma volt. És tételesen fel voltak sorolva ezeken a kis táblácskákon, hogy mely városokkal állt kapcsolatba Ebla. Na és itt jött ugye az érdekesség, hiszen nagyon sok olyan helynév került elő a táblácskákon, amiket csak a Bibliából ismertünk eddig. És ugye nagyon sokáig a történészek úgy álltak a bibliai város nevekhez, hogy hát ha igaz, igaz, ha nem igaz, nem igaz, ki tudja, ki nem tudja, bizonyíték nincs rá. És jöttek az eblai leletek, és jött az óriási szenzáció, hogy hoppá, hoppá, van Biblián kívül is olyan forrásunk, ami bizony megemlíti a Sínai félszigetet, megemlíti Jeruzsálemet, megemlíti Gázát, és jöttek egymás után elő azok a helynevek, amiket a Bibliából ismertünk. De nem csak helynevek, hanem személynevek. Méghozzá, ami legérdekesebb, és mai napig is mondjuk az olvashatokon azért folynak a viták, de minden esetre előkerült egy olyan név, ami a Bibliából egy nagyon ismert név, Ébernek a neve. Éber vagy Héber, ugye a később a zsidóknak a neve is egyesek szerint ugye innen számítódik. Éber Ábrahámnak volt az őse. És ami érdekes, hogy ennek a Eblának, ennek a városkának az egyik legendás királya egy Éber nevezetű ember volt. És félreértés ne essék, én most nem azt mondom, hogy az Ábrahám ősatja az Eblának a királya volt, mert erről szó sincsen, de egyet minden esetre igazolnak ezek a táblácskák, hiszen előkerült Ábrahám neve is, előkerült Izmael neve is. Egyet igazolnak mégpedig az, hogy ezek a nevek, ezek a helynevek és ezek a személynevek ismertek voltak ebben az időben. Tehát az a kor, amit mi a Bibliából a pátriárkák korának ismerünk, és az régészetileg, történelmileg ugye a középső bronzkor tájéka, tehát a Krisztus előtti 1900-as, 1700-as évek, az a történelem szerint is, és a régészet szerint is egy olyan korszak volt, amikor ezeket a neveket és ezeket a helyeket ismerték és használták. Ez a Biblián kívül az egyetlen bizonyítéka, illetve forrása annak, hogy valóban léteztek ezek a települések, vagy létezhettek, és valóban olyan emberek éltek ezen a vidéken, akik ilyen neveket, vagy hasonló neveket használtak. A mai napig sincsenek feldolgozva az eblai dokumentumok. Tehát a mai napig sincsenek publikálva, nyilvánosságra hozva, hogy pontosan mik is olvashatók ezen a szövegeken. De ami még érdekes, hogy vannak olyan ékírásos táblácskák, legalábbis állítólag, és hát ugye itt kell megtennem azt a megjegyzést, hogy hát állítólag, hiszen ezt nem publikálta senki, tehát nem láttuk, nem olvashatjuk. De vannak olyan szakirodalmak, amik azt írják, hogy előkerültek olyan ékírásos táblácskák, amiken vízözön történet van. Na most a Biblián kívül egyedül a Gilgames eposzt ismerjük, mint vízözön történetet. Ugye azon kívül egy-két indián hát ősi legenda van, ami a vízözön mitoszt őrzi meg a számunkra, de ezen kívül nem ismerünk máshonnan írottan, tehát kezünkbe foghatóan vízözön mitoszt, vagy vízözön történetet. Ugye itt az eblai táblákon az egyik régész szerint bizony előfordul a vízözön történet valamilyen formában. Na most, hogy ez tényleg így van, vagy tényleg nem így van, ez majd a jövő eredménye lesz, hogyha egyszer kézzelfoghatóan nyilvánosságra hozzák majd ezeket a táblákat. Ugye ennyit akkor az eblai leletekről, és egy picit, ha megyünk majd tovább, akkor visszakanyarodnánk Ábrahámnak az élettörténetéhez. Ugye az eblai leletek végül is arra jók a számunkra, hogyha össze akarjuk vetni a Bibliát, és össze akarjuk vetni a történelmi emlékeket, és ugye a kérdésünk mindig ennél az előadás sorozatnál, ahogy az elején, még a legelső előadáson mondtam, hogy mennyire lehet összevetni a kettőt, a Biblia adatait és a történelmi régészeti emlékeket. Itt Ebla és az eblai leletek igazolják a pátriárkális kornak a történetét. De most visszakanyarodva Ábrahámnak a személyes életéhez és Izsáknak a személyes életéhez, amikor megyünk tovább Genezis könyveinek olvasásában, akkor egy nagyon megrendítő történethez érkezünk, és még a mai estén egy picit ebbe is belepillantanánk. Ábrahám neveli az ő fiát, és eltelik, nem tudjuk pontosan mennyi idő, de Izsák már egy fiatal ember és serdül, olyan 18-20 év körül lehet. Amikor egyszer egy alkalommal megjelenik Ábrahámnak Isten, és azt mondja neki, hogy Ábrahám, vedd fel a te fiadat, azt az egyetlen egyet, és vidd el Mória hegyére, vidd magaddal és áldozd meg nekem. És ugye hát nagyon megrendítő ezt olvasni, és nagyon megrendítő belegondolni ebbe a történetbe. Nem tudom, hogy mennyire próbálják, vagy próbálták már átélni ezt az élethelyzetet. Van egy szeretett gyermekük, akit Istentől kaptak. És ez az Isten most azt mondja, hogy az a gyermek, akire 25 évet vártam, és aki az én szeretetemnek a középpontja, és az egyetlen reménységem, hiszen ő lesz az örökösöm, az utódom, hitben is, anyagilag is, most én ezt a gyermeket vegyem föl, vigyem magammal, és áldozzam meg. Nem kis dilemma elé kerül Ábrahám. De egy pillanatig sem habozik, és ugye itt látható megint, hogy Ábrahám Isten barátja volt, és hogy miért is került a hithősök közé a zsidókhoz írt levélben. Ő felveszi a gyermekét, azt az egyetlen egyet, és talán még a feleségének sem szólt. Ezt ugye igazán nem tudhatjuk, de talán valahol így tudjuk elképzelni. Hiszen egy olyan lelki teherrel a lelkében kellett nekiindulni annak az útnak, amire Isten elhívta. Ugye itt volt Hebron környékén, a Mamré tölgyesében. És Isten azt mondta, hogy menj el Mória hegyére, ami a Jeruzsálem környéki hegyeknek az egyik hegye volt. Menj el, és tegyed meg ezt a nagyon hosszú, gyakorlatilag 3 napi járóföldet, ezzel a lelki teherrel, ugye nyilván ezzel kellett Ábrahámnak végig küzdenie, hogy itt van ez a parancs Istentől. Nem lehet összekeverni, szóval ez nem egy olyan dolog, hogy most valamit meg kell tennem, vagy nem kell megtennem, hanem ez egy olyan dolog, amire engem kifejezetten az Isten kért meg. És hogy milyen lehetett olyan Ábrahámnak ezen az úton 3 napig menni, ugye mondom, hogy talán ezért tudom elképzelni, hogy talán a feleségének sem merte igazán megmondani, hiszen ő maga sem értette talán pontosan, hogy most mit is akar Isten, vagy miért is kell-e, hogy ezt megtegye. És hogy sokat gondolkoztam magamban akkor, amikor ezt a történetet olvastam, hogy Ábrahám vajon hogy tudta feldolgozni Istennek ezt a kérését. Picit gondolkozzanak el rajta, és hogy gondolják bele magukat ebbe a helyzetbe, hogy hogy lehet egy ilyen kérést feldolgozni. Nekem van egy Istenem, egy Isten képem. Ugye az én Istenem, az én barátom, ugye Ábrahám így állt Istenhez. Tőle kaptam a gyermekemet. Miért? Miért kell most megáldoznom? Ugye ott van egy óriási miért kérdés Ábrahámba. És 3 napig keresztül mennek a gyermekkel, és ugye még a helyzetet fokozza az is, hogy amikor már úgy egész ott vannak Mória hegye tövében, és Ábrahám még a szolgálókat is elküldi, és azt mondja, hogy majd én és a gyermek fölmegyünk a hegyre, áldozunk és majd visszajövünk. És amikor mennek egyre följebb a hegyen ott Jeruzsálembe, a következő képen talán megnézzük, hogy hol is játszódott ez, úgy nagyjából körülbelül ugye a jeruzsálemi dombokon. Mennek fölfele a hegyen, és ugye a fiatal Izsák megszólal, hogy hát apám, ugye itt van a rőzse a hátamon, meg itt vagy te, meg itt van a kés, na de hol van az égő áldozatra való bárány? Ugye a bárány áldozatnak a szokása nem a zsidóktól eredeztethető, itt azt hiszem, hogy egy nagy tévhitet kell, hogy eloszlassak. És sokszor szoktuk azt mondani, vagy szokták úgy azt mondani, hogy az állat áldozat, vagy a bárány áldozat az a zsidóktól eredeztethető. Most a Biblia szerint ez nem így van, hanem ez egy nagyon-nagyon ősi gyakorlata volt az igaz szívőknek, hogy ők az Istennek egy bárányt áldoztak. De az ő áldozatuk abban különbözött más pogány népeknek az áldozatától, hogy ezt az áldozatot, ezt a bárányt nem azért áldozták az Istennek, hogy engeszteljék, hanem jó indulatra hangolják maguk iránt, vagy maguk iránt, az emberek iránt, hanem azért áldozták ezt a bárányt, mert ez a bárány előre mutatott valakire. Már az idő kezdetétől fogva. Ugye már a bűneset után rögtön elhangzott Istennek egy ígérete, hogy lesz majd egyszer egy megváltó. És az igaz hívők ebben a hitben áldozták mindig meg ezt a kis báránykát, hogy ez előre mutat valamire. Ábrahám is hitte ezt, és gyakorolta ezt a szokást, ugye ebből a történetből is kiderül, és Izsákot is megtanította az áldozatnak a miben létére, és az, hogy vele miért is van szükség. Hiszen Izsák is megkérdezi az apját, hogy de hát az égő áldozatra való bárány hol van? És ugye Ábrahám mit tud erre mondani, hogy képzeljük el a helyzetet, egy kicsit gondolják bele, mintha maguk lennének Ábrahám, most mit mondanak a gyermeknek, vagyis hát a fiúknak, hogy hol a bárány? Ábrahám se merte még itt elmondani Izsáknak a teljes igazságot, nem mondta azt, hogy hát fiam, te leszel az, csak még nem tudod, hanem azt mondja neki, hogy majd az Isten gondoskodik az égő áldozatra való bárányról. Megmutatnám, hogy mi az, ami Mória hegyéből megmaradt. Ugye mind a keresztények, mind a zsidók, mind a muzulmánok szent helyként tekintik Mória hegyét, és hogy minden szent helyet általában beépítenek, tehát gyakorlatilag megközelíthetetlenné válik. Most Mória hegye fölé már a igen korai időkben egy emlékhelyet emeltek, És Mória hegyének a legcsúcsa az itt van, itt a fa korlátok mögött. Nem tudom, mennyire látható itt a dián. Nem kicsi ez az egész terület, ami itt körbe van fogva, és nem is olyan alacsony ez a fakorlát, csak a diá lehet, hogy nem annyira jön ki. Ez egy kb. Embermagasságú lehet ez a fakorlát, tehát éppen-éppen csak, hogy be lehet látni a tetején, meg itt a rácsokon lehet bekukucskálni. És mögötte van az a szikla, vagy Móriának az a hegye, vagy az a helye, ahol a hagyomány szerint ez a bizonyos esemény megtörtént, hogy Izsákot fel kellett áldoznia Ábrahámnak. Ugye megérkeznek föl Mória hegyének a tetejére, és ugye, hogy hogyan is dolgozhatta föl magában Ábrahám ezt az egészet, hiszen elérkezett a pillanat, hogy ott volt a kő, ott volt a kés, ott volt a fa, bárány sehol, a gyereket föl kellett tenni a fa fára. És nagyon sokáig gondolkoztam rajta, hogy vajon Ábrahám hogyan tudta magában ezt feloldani. Érdekes, hogy a Bibliában nagyon sok mindennel összefügg. A választ nem itt találjuk meg Genezis könyvében, hogy Ábrahám hogyan is oldotta fel magában ezt az óriási nagy miért kérdést. Zsidókhoz írt levél 11. fejezete beszél arról, hogy hit által Ábrahám megáldozta az ő fiát, Izsákot, mert miben hit? Mert hit abban, hogy az Isten a halálból is fel tudja őt támasztani. Az Ábrahám nem abban hit, hiszen honnan is gondolta volna, hogy Isten nem fogja tőle kérni azt, hogy megölje a gyermekét, hanem ő azt hitte, hogy lehet, hogy most az Isten valamiért elveszi tőlem, de vissza fogja adni, fel fogja támasztani, mert neki lesz rá hatalma. És így vált képessé arra az ő lelkében, hogy megtegye ezt a nem kis dolgot. Szóval megint csak nem tudom, hogy kinek milyen a lelki érzékenység, meg a lelki felfogó képessége. Azért nem semmi dolog egy olyan valakire kést emelni, akit a világon a legjobban szeretünk. És Ábrahám fölemelte, és kész lett volna mindenre, bár ő sem értette, hogy ezt Isten miért kívánja tőle, de egyet tudott, Isten soha nem téved. Ha Isten ezt akarja, akkor annak valami oka van. És ha most rossz is minden, de biztos, hogy minden jóra fog fordulni. Mert valahogy ennek kell, hogy megoldása legyen. És ugye már ott lenne a kés a gyermek feje fölött, és a következő képen láthatunk is majd egy ilyen ábrázolást. Megint csak Rembrandt, ugye a 17. századból egy olajfestmény. Izsák feláldozása. Ugye itt láthatjuk ezt a drámai képet, hogy ott van Izsák a fákon rajta, és ugye Ábrahám már készül arra, hogy megtegye azt, amit Isten kért tőle. Ugye még nem tudom, hogy a képen mennyire látható megint csak távolabb, de ugye az arcán is úgy nagyon jól megfogja Rembrandt, hogy ott van az iszonyú fájdalom, de ugyanakkor az elszántság is, hogy ő megteszi. És egyszer csak Isten egy angyalt küld, és ugye az lefogja ugye a Biblia szerint Ábrahámot, illetve azt mondja neki, hogy ne tedd meg. Ugye nem szükséges ez az áldozat, hanem ugye ott van egy ilyen bokor, és a bokorban ott van egy kos, és a kost kell megáldozni, ugye a bárányt kell megáldozni, nem szükséges, hogy ezt az áldozatot meghozza Ábrahám. És ugye itt jön a kérdés, és itt vetődhet fel bennünk a kérdés, hogy most Isten ezt miért csinálta? Szóval miért volt ennek értelme, vagy mi értelme volt egyáltalán ennek, hogyha utána aztán úgyse kellett végrehajtani Ábrahámnak ezt az egész cselekedetet? Miért kellett, hogy megtegye? Nagyon egyszerű a válasz, hogyha gondolkodnak egy picit rajta. Kinek volt szüksége arra, hogy ezen a lelki állapoton keresztül menjen? Isten tudta, hogy mi van Ábrahám szívében. Isten tudta azt, hogy Ábrahám nagyon szereti Izsákot, ugye ő volt a bálványozott, féltve szeretett egyszem fia. Ő tudta Isten azt, hogy Ábrahám képes lesz arra, hogy ezt az áldozatot is meghozza érte. Még a fiáról is képes lenne lemondani. De vajon Ábrahám tudta-e, hogy az ő hite milyen szinten van Isten iránt? Vajon Ábrahám tudta-e azt, hogy ő valóban szereti ennyire az Istent, és az ő hite áll ilyen szinten, hogy meg fogja tudni ezt hozni? Hogy fontosabb a számára Isten, mint a saját gyermeke? Ugye magának, Ábrahámnak is szüksége volt erre a hitpróbára, ugye ezt egy hitpróbának nevezi a Biblia. Hiszen ha végig gondoljuk az ő életét, azért voltak bukások az ő életében is. Ugye bukás volt, amiről múltkor már beszélgettünk, hogy letagadta a feleségét, nem is egyszer, kétszer. Bukás volt az életében az, hogy feleségül vette Hágárt, és Izmael megszületett. És ezeket a hitéből valahogy ki kellett élezni ismét az ő hitét, hogy az tökéletes legyen, és Ábrahámnak ezért kellett keresztül menni ezen a nem kis hit próbán, hogy a saját hite megerősödjön és megnövekedjen, és valahol ő maga is megtapasztalja és átélje azt, hogy igenis, valóban fontos Izsák a számomra, de valahol Isten is nagyon fontos, és ha kell, akkor még fontosabbá válik az életemben. Ábrahámról ezért mondja az írás azt, hogy neki tökéletes, neki teljes hite volt, és egy picit talán emlékezzünk meg őróla is, Izsákról. Ugye így is vetődött föl egyik alkérdésként a mai előadás címeként, hogy miért lett Izsák hithős. Hiszen Izsákról nagyon keveset tudunk a Bibliából. Ugye igazából csak a születését ismerjük, ezt, hogy majdnem fel lett áldozva ugye Istennek, és még egy mozzanat lesz, amiről egy kicsit majd a legközelebbi alkalommal beszélünk, az ő házassága, de ezen túlmenőleg Izsákról nem sok mindent tudunk. Miért lett ő hithős? Mit gondolnak egy 20 éves, 20 év körüli fiatalember, ha nem akar, áldozattá válik? Ha mondjuk Izsák azt mondja az apjának, amikor az apja, hát azért egyszer mégiscsak el kellett, hogy mondja neki, hogy miről van szó, hogy hát ugye fiam, téged kell megáldozzalak. Mi van akkor, hogyha Izsák azt mondja, hogy hát köszönöm szépen, Ábrahám atyám, neked van egy Istened, de én is eddig hittem benned, de hát azért talán mégse. És mondjuk elmegy, vagy elfut. Hát ugye Ábrahám ekkor már nagyon idős, nem igazán érte volna utol. Ahhoz, hogy Izsák áldozattá váljon, ahhoz az ő beleegyezése is kellett. Ahhoz az kellett, hogy mind a ketten azt mondják, hogy az Isten ezt kéri tőlünk, még nem tudjuk, hogy miért, de valami megoldása lesz, és én magam is vállalom ezt az áldozatot. Ezért volt kettőjüknek egy óriási szeretet köteléke ez az áldozat, innentől kezdve azt gondolom, mint halálig. Egy olyan szeretet kapcsolat fűzhette össze eddig is, de innentől kezdve még inkább Ábrahámot és Izsákot, ami nagyon kevés szülő-gyermek kapcsolatban lehet meg. És ezen a ponton kapcsolódik ez az egész áldozat történet, vagy ez az egész Izsák megáldozása kérdés egy jóval későbbi, egy majdnem 2000 évvel későbbi áldozathoz, mégpedig ugye Jézusnak az áldozatához. Hiszen Jézus áldozata gyakorlatilag ugyanerről szólt. Az atya és a fiú közös megegyezése arról, hogy a fiúnak meg kell halnia az emberért. És Ábrahám, amikor ezt a mozdulatot megtette, hogy ő fölemelte a kést és majdnem megölte az ő fiát, ugyanazt a fájdalmat érte át, és ugyanazt a fájdalmat értette egy kicsit meg, amit az Isten élhetett át akkor, amikor Jézus a kereszten szenvedett. Mindig Jézus szemszögéből gondoljuk át ugye a kereszt történetét. Ritkán gondolunk bele abba, hogy a kereszt történetnek van egy másik főszereplője is, ugye az atya, aki mindebből, ő a háttérben van, mindebből ugye keveset látunk, keveset tudunk, de ő a háttérből mindezeket érzi, átlátja, és ugye az ő fájdalma is jelen van. És Jézus, amikor egyszer az ő földi életén belül, az ő szolgálata idején beszélt Ábrahámról, János Evangélium a 8. fejezetében, akkor vissza is kapcsol ehhez a történethez, ehhez a bizonyos Izsák megáldozása történethez. És ő is azt mondja Ábrahámról, hogy Ábrahám látta. Látta az én napomat, látta az egész megváltásnak az értelmét, jelentőségét, látta és örült. Mert megértette, hogy ez az egész áldozat, amit eddig a bárányon gyakorolt, és amit eddig csak hitben tett, és előre gondolt arra a megváltóra, akit az Isten majd küldeni fog, ez igazán kézzel foghatóvá vált a számára akkor, amikor a saját fiát kellett volna, hogy feláldozza. Ugye az Istennél nagyon sokszor van így, hogy Isten a legnagyobb nehézséget, vagy a legnagyobb megpróbáltatást is a legpozitívabbra tudja fordítani. Így lett Ábrahám életében ez a legdrámaibb jelenet az élete legpozitívabb tanulságává. Nem semmi lehetett neki ezt átélni, és bizonyára iszonyatos lelki kín volt végig küzdeni a 3 napot, fölemelni a kést Izsák felé, de utána, amikor megértette az egésznek a jelentőségét, egy olyan hittapasztalat lett a számára, az ő számára is, és a fia számára, Izsák számára is, amit innentől kezdve soha többet nem tudtak elfelejteni. És a mai estén eddig jutnánk el a pátriárkák történetében, és a következő alkalommal már inkább Izsákról és az ő fiáról, Jákobról, és Ézsauról lenne szó, és azt néznénk meg, hogy Izsáknak a gyermekei, és Izsáknak a családi élete, és egyáltalán azok a körülmények, amit Izsákot körülveszik, megint csak mennyire kapcsolhatók össze a bibliai történetek, mennyire kapcsolhatók össze a történelem és a régészet eredményeivel, és hogy vajon Izsáknak a gyermekei, és Izsáknak a családi élete mennyire tükrözi azokat a hibákat, amiket esetleg Ábrahámnál láttunk, illetve mennyire lesznek pozitív vonásai Izsák életének is, illetve az ő fiának, Jákobnak és Ézsaúnak majd a küzdelmei fognak előkerülni.